Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt napokban immár harmadszorra hangzott el ez a történet, és ahogyan hallgatjuk nap után, és én is ahogyan olvasom nap után, mindig más az, ami feltűnik ebben a történetben. Nem csak a tematika szerint, amely szerint ennek a három napnak a különböző témái megfogalmazódnak. Az első napon ugye a kisebbik fiúra figyeltünk, a tékozló fiúra, és nagyon röviden most csak annyit mondok erről, hogy megállapítottuk azt, hogy a kíváncsisága vitte őt abba a helyzetben, abba az állapotba, amelybe került. És csak akkor, amikor a legnagyobb mélységet élte át, csak akkor jött rá arra, hogy nem a helyes, nem a jó úton jár, és ez a mélység kellett neki ahhoz, hogy vissza tudjon fordulni. Aztán a tegnapi estén az idősebbik fiúra figyeltünk, akivel kapcsolatban megállapítottuk azt, hogy nagyon biztos volt a dolgában, és nagyon hűségesnek gondolta magát, és éppen ezért borult ki, így fogalmaztam tegnap, azon, hogy az édesapa vajon miért figyel oda a kisebbik fiúra, sőt, majdhogy nem így is mondhatnám, hogy az idősebbik fiúnak a szemében egyfajta kitüntetése volt a fiatal fiúnak az, hogy levágatta ugye az édesapa a húzott borjút, pedig hát egy csomó gazemberséget követett el az idősebb fiú meglátása szerint a fiatalabb fiú az édesapja ellen. Mai estén pedig az édesapára figyelünk. Az édesapára, akinek a személye többes üzenetet hordoz számunkra. Ahhoz, hogy ezt a többes üzenetet jól és helyesen tudjuk érteni ezen a mai estén, ismét egy picit vissza kell ástunk magunkat abban a régi időben, 2000 évvel ezelőttre, amikor eredetileg elhangzott ez az igé, ez a példázat. Ugye emlékszünk arra, hogy Jézus a példázatot a farizeusoknak mondja, azoknak a farizeusoknak, akik megütköznek azon, hogy Jézus bűnös emberekkel áll szóba. Hiszen az akkori kornak a gondolkodása szerint a zsidó vallás egyfajta törvényvallás volt, hogyha megfelelünk a törvénynek, hogyha mindent a törvény szava szerint teszünk, hogyha minden parancsolatot megtartunk, akkor mi bizony megérdemeljük az Isten szeretetét, sőt, nyilván ők nem így fogalmaztak, ezt csak én mondom így, az Isten köteles megadni nekünk mindazt, amire szükségünk van, sőt, köteles szeretni minket, hiszen megtartottuk azt, amit kért tőlünk. Így gondolkodtak a farizeusok, nem voltak ők rossz emberek, bár az evangéliumnak a lapjain rendszerint negatív szerepben tűnnek fel. Ők nem akartak rosszat senkinek, nem akartak rosszat másnak, nem akartak rosszat a bűnös embereknek, nem akartak rosszat Jézusnak sem. Egyszerűen a hitük és a meggyőződésük volt az, ami hajtotta őket, és szent meggyőződésük volt az, hogy ők ezt a Bibliából, illetve akkor az Ószövetség volt még csak, az írásokból ezt értették meg, és ezt így kell érteni. Ez a helyes és jó értelmezése az írásoknak. Így gondolkodtak tehát, és akkor, amikor látták Jézust és az ő magatartását, akkor mindig kérdőjelek fogalmazódtak meg bennük, aminek a következménye volt aztán az, ahogyan viszonyultak Jézushoz. A kérdőjelek pedig azért fogalmazódtak meg bennük, mert Jézusról pár látták, hiszen egyrészt olyan dolgokat tett, amit emberi erővel nem lehet megtenni, másrészt úgy beszélt, ahogyan fogalmaznak is egy helyen, mint akinek hatalma van, vagyis mindenképpen egy Istentől érkezett küldöttként tekintettek rá, de mégsem volt kerek tiszta számukra a kép, hiszen Jézus olyan dolgokat tett, ami az ő gondolkodásukban nem fér össze. És nagyon-nagyon intenzíven és erőteljesen az elesett emberekkel kapcsolatos Jézusi megnyilvánulások voltak azok, amelyekkel ő nem tudtak mit kezdeni. Jézus odafordul a bűnös emberekhez, mégpedig azzal a szándékkal, hogy megértesse velük, és mindenki mással, egyrészt a farizeusokkal és az ő környezetével, másrészt a mindenkori igehallgatókkal, így ma velünk is, hogy az Isten szeretete mindenkinek szól. Még azoknak is, akikről mi azt gondoljuk, hogy hát már pedig ők nem érdemelnék meg. Farizeusok ugye így gondolkodtak a bűnösökre. Úgy gondolkodtak, hogy hát ti nem teljesítettétek az előírást, nem ugrottátok meg a megfelelő szintet, akkor nektek nincsen helyetek abban a világban, amiről mi azt hisszük, hogy az Isten világa. És persze az előbb már egy kicsit a fogalmazáson már bele vitt minket a mi mai gondolkodásunkba, hiszen már több eszem első személyben fogalmaztam, mert hogy bennünk is van egy ilyen gondolkodás. De a farizeusoknak a gondolkodását a példázatban nem egyszerűen az idősebbik fiúnak a magatartása jeleníti meg. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a farizeusokat be lehet zárni egy skatujába, és azt lehet mondani, hogy na, ők ilyenek. Hanem valami sokkal szélesebb, sokkal teljesebb az üzenete ennek a példázatnak. És ezt az egész üzenetet akkor fogjuk megérteni teljességgel, hogyha most az édesapára figyelünk. Az édesapa, megint egy pici kortörténet, az akkori kornak a tehetős embere volt, legalábbis a leírás alapján, hiszen egyrészt volt harmona, amelynek a fiatalabb fiú első részét oda tudta adni, és utána azért még akadálytalanul és gondtalanul működött az ő gazdasága. Másrészt pedig voltak neki szolgái, voltak neki földjei, voltak neki állatai, stb. Stb. Ez mind-mind azt jelzi, hogy egy tehetős ember volt. És az első mozdulat, amit látunk tőlem, az az, hogy a fiatalabbik fia, aki nem az örökös, ugye az idősebbik fiú volt az örökös, a fiatalabbik fiú ezt a pihasságot követi el vele szemben, hogy azt mondja, add ki a vagyon rámeső részét. És az édesapának az első mozdulata az az, tessék fiam, ezt szeretnék, megkapod. Utána elmegy a fiú, eltékozolja a vagyont, megtörténik vele a mélypont élmény, és hazaindul azokkal a gondolatokkal, amelyeket abszolút jogosnak tartom mi is, hiszen ő azt mondja, hogy hát nem vagyok méltó arra, hogy a fiamnak nevezzenek, hát valóban nem méltó. Hát megtett mindent ezért. Egyrészt még egy élő embertől elkérte az örökséget, másrészt pedig az örökséget elverte, stb. És amikor hazaér, nem is tudja végigmondani mindazt, amit kigondolt. Hiszen még mielőtt hazaérkezne, szembe találja magát az édesapjával, és akkor itt megint arra kell gondolnunk, hogy egy olyan emberrel, az akkori kornak a viszonyai, de van egy tehetős ember, aki egy kvázi kis király, egy úr, és őt kiszolgálják. Ha valaki fut, akkor az ő irányába fut valaki, és nem ő fut másnak az irányába, mert ez egy ilyen lealacsonyodó mozdulat lenne. Tehát ilyet nem csináltak akkoriban az emberek, az ilyen emberek. És a szülő-gyermek reláció sem olyan volt. De hogyha abban belegondolunk, hogy akár 50 vagy 100 évvel ezelőtt, vagy ameddig az emberi emlékezetünk még visszanyúlik szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre, hát ott is azért még nagyon is erősen és intenzíven megvoltak ezek a, ezek a szokások, hogy a szülő nem futott volna oda a gyermekéhez. És ezzel találja szembe magát ez a fiatalabbik fiú, hogy az édesapja szembe fut vele. Fiatalabbik fiú megdöbben, az édesapja nem is hagyja, hogy végigmondja a mondatait, és akkor az a kérdés, hogy vajon mi az, ami erre motiválja ezt az édesapát? És természetesen, hogyha arra gondolunk, hogy nekünk szülőként, akinek megadatott ez az öröm, milyen gondolataink vannak a gyermekeinkkel kapcsolatban, hogy mi mindent tennénk meg a gyermekre, teszünk meg a gyermekeinkért, vagy akár értünk, mi mindent tettek meg a szüleink, akkor értjük azért ezt, hogy az édesapát az ő szeretete motiválja. Értjük azt, hogy az édesapa mindent megtenne a gyermekéért, de akkor is ez az egész helyzet egy nagyon abszurd helyzet. Nem csak, hogy megbocsát ennek a fiúnak, bár a fiú még a bocsánatát sem kéri, csak addig jut el, hogy azt mondja, nem vagyok méltó. És ez a néhány, ez a három szó egymás után, nem vagyok méltó, egy másik történetből is ismerős számunkra, akkor, amikor a kapernaumi százados megy oda Jézushoz, és azt mondja, hogy beteg a szolgám, gyógyíts meg tőle. És Jézus azt mondja, hogy jó, induljunk. Mire a kapernaumi százados azt mondja, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjjön. És ismerjük ezt a három szót, ezt a szókapcsolatot, abból is, hogy az úrvacsorai liturgiában is szerepel az egyik imádságban úrvacsora vétel előtt ugyanez a formula. Római katolikus testvéreink még kifejezőben fogalmazzák ezt meg, talán ismerik annyira mindannyian a római katolikus szentmisének a liturgiáját, vagy hát van egyfajta képünk erről. Nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó arra, hogy fiamnak nevezzenek. És az apa nem csak, hogy negligálja ennek a fiúnak a mondatát, hanem ugyanolyan magasra helyezi, mint amilyen magasan volt egykor. Visszahelyezi abba a pozícióba, ahonnan ez a fiú önként a saját elhatározásából kilépett. Visszaveszi maga mellé, és azt mondja, spondját rá. Nem érdekes. Nézzünk előre. A tiszta lap lehetőségét kapott. Abszolút a történet. Sőt, hatalmas lakomát szervez, amit ugye aztán az idősebb fiú különösen is rosszul él meg, hogy a hízodból jut, ugye így fogalmaz az édesapa is, meg az idősebb fiú is. Tehát ez valami különleges állat lehetett, ami nagyon értékes volt, ami nagyon fontos volt a családnak az életében. Valami nagyon nagy ünnepre tartogatták, valami nagyon-nagyon fontos eseményhez kötődően oltották volna ki az életét, hogy egy finom lakoma legyen belőle. És az édesapa egyik pillanatról a másikra a fiának, a tékozó fiának a visszatérésekor ezt mondja, vágjátok le a hízodorjút. És ünnepi ruhát ad rá, és gyűrűt az ujjára, ugye a gyűrűnek a kifejezése, vagy a üzenete is többrétű, teljesen visszaállítja ennek a fiúnak a státuszát. Teljesen visszakapja minden jogát. Holott abszolút semmilyen szempontból, ahogy a nő fogalmazott, nem méltó. Az édesapa tehát a szeretetét fejezi ki a fiatalabb fiúval kapcsolatban. Majd akkor, amikor jön az idősebb fiúhoz is ugyanezzel a szeretettel fordul. De mivel más és más személyiség ez a két fiú, illetve más és más története van ennek a két fiúnak, ezért a két fiúhoz különbözőképpen fordul oda. Különböző dolgokat kapnak ezek a fiúk az édesapától. Azt kapják, amire szükségük van. Ha valakinek csak ennyire, akkor ennyit kap. Ha valakinek ennyire, akkor ennyit kap. És lehetne itt még a példákat sorolni. De vajon az idősebbik fiúnak kevesebbre volt-e szüksége? A kérdés nem így tevődik fel, és nem így fogalmazódik meg, hanem úgy fogalmazódik meg, hogy mind a kettőjüknek a teljes apai szeretetre volt szükségük. És mind a ketten a teljes apai szeretetet kapják, annyi különbséggel, hogy az idősebbik fiúval sokkal nehezebb dolga van az apának. Nehezebb dolga van, még azzal együtt is, hogy a fiatalabbik fiú elment és elvette a pénzt. Ez ugye egy nehéz történet. De az idősebbik fiúval még nehezebb dolga van. Azért, mert az idősebbik fiú azt gondolja, hogy ő a helyén van. Tegnap este volt erről szó részletesen. Az idősebbik fiú azt gondolja, hogy ő helyesen cselekszik mindent. Az idősebbik fiú arra gondol, hogy neki és csak neki van joga bármihez ebben a házban, az édesapa házában, csak neki van joga az apai szeretetre is, és minden másra, ami ezzel együtt jár. Éppen ezért az édesapának vele sokkal keményebb harcot kell megvédnie, ha szabad így fogalmazni. Meg kell értetnie vele, hogy a testvére, a fiatalabbik fiú éppen ugyanolyan fontos az apának. És éppen ezért azt kéri tőle, hogy neki is fontos legyen. Ezt fejezi ki az a néhány mondat, amit a példázat végén hallottunk, amikor így fogalmaz az apa: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Örülned és vigadnod kellene, nem mondja ezt, de most én hozzáteszem, velem együtt, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Velem együtt kellene örülnöd. Közvetlenül ugye a példázat a farizeusoknak szól, és azt fejezi ki, hogy Isten ugyanúgy szereti a bűnöst is, meg a farizeust is, csak a farizeus biztos a dolgában, a bűnösnek meg valóban mélyről kell visszatérnie. Tessék, farizeusok, figyeljetek ide, nektek szól a példázat, az Istennel együtt kellene örülnötök. Vagyis nem a kritikát kellene megfogalmaznatok, nem kérdéseket kellene föltennetek, hogy én miért ülök le, mondja Jézus, vagy mondaná Jézus, én miért ülök le a bűnösökkel étkezni, miért állok velük szóba, hanem nektek ugyanezt kellene tennetek. Nektek ugyanilyen módon kellene viszonyulnatok. Ott, akkor ez a történet ezt jelenti. De mint ahogyan minden egyes alkalommal, amikor az Isten igéje megszólít minket, akkor nem a 2000 évvel ezelőtti helyzetre alkalmazott üzenet az elsődleges számunkra, hanem az, hogy nekünk ma, most éppen 2016 adventjében mit mond az Isten igéje. Meglátjuk magunkat a fiatalabbik fiúnak az életében, hiszen ha őszintén belenézünk a tükörbe, és látjuk azt, hogy nem vagyunk szemlőtelenek és makulátlanak, ha meglátjuk azt, hogy bizony kisebb-nagyobb hibákat elkövetünk, ellenfordulunk az Istentől, vétkezünk az ő akarata ellen, akkor érezzük azt, hogy a kisebbik fiúnak a története is a mi történetünk. Ugyanakkor az Isten igéjére figyelve, az életünket ahhoz igazítva, vagy erre igyekezvén, meglátjuk magunkat a nagyobbik fiúnak a történetében is. Hiszen, ahogy a tegnap este is mondtam, bizony-bizony előfordul velünk, hogy ítéletet fogalmazunk meg más emberekkel szemben, hogy az a másik ember, az esélytelen. Azzal kapcsolatban inkább hagyjuk. Hát milyen ember már az ilyen? Ennek aztán esélye sincs arra, hogy ő az Isten szeretetében éljen. Vannak ilyen gondolataink. De vajon meglátjuk-e a saját szerepünket, vagy az életünknek valamilyen árnyalatát az édesapának a gondolkodásában? És akkor most vonatkoztassunk el egy picit attól, hogy Jézus eredetileg az Istennek a szeretét teszi bele az édesapának a képében. Vonatkoztassunk el ettől, és próbáljunk elképzelni egy ilyen családi konstellációt. Akkor, amikor szülőként jelenünk meg a gyermekeink körében, vagy bármilyen más körben, nem feltétlenül egy ilyen családi helyzetet kell elképzelni, hiszen bármilyen emberi közösség, akár egy gyülekezeti közösség is lehet ilyen, és valamilyen módon nekünk kell megmutatnunk a két fél közül az egyiknek, hogy neked ugyanolyan helyed van itt, bár vétkeztél, és a másiknak megmagyaráznunk, hogy de értsd meg, hogy őt ugyanúgy szeretem. Jézusnak a példázatát a szőlő munkásokról mindannyian ismerjük talán. Az a példázat, amikor Jézus arról beszél, hogy kimegy a szőlős gazda reggel a piactérre, és a szülőjében munkásokat keres, reggel 6 órakor jön a csoport, kimennek dolgozni, de hát még elférnek ott a szülőben, és még kevesen dolgoznak. A gazda visszatér 9 órakor, és ugye megállapodik a 6 órakor munkát kezdőkkel egy dinárban, ami a napi díja volt egy a munkavégzésnek. Aztán jönnek 9 órakor, és ők is beállnak a munkába, és velük is megállapodik egy dinárban. Aztán 12-kor ugyanezt teszi, délután 3-kor ugyanezt teszi, sőt, délután 5-kor is ugyanezt teszi. És mindenkivel egy dinárban állapodik meg. És aztán 6-kor, amikor vége van a munkaidőnek, elkezdik kifizetni a díjat. Először azoknak, akik 5 órakor kezdtek, és csak egy órát dolgoztak, és megkapják az egy dinárt. És aztán jönnek a 3 órakor munkát kezdők, ők is megkapják az egy dinárt, és ha reggel 6 óta dolgozunk, majd törzsölik a tenyerüket, mert aztán végül, akkor ők majd több pénzt fognak kapni, hát hiszen sokkal többet teljesítettek, mint a többiek. És nem kapnak többet. És akkor szóvá teszik, hogy de hát uram, hát reggel óta dolgoztunk neked, és viseltük az egész munkának a terhét. Hát nem úgy lenne illendő, hogy hát ne egyformán díjazzál minket és azokat, akik kevesebben dolgoztak? Mire elmondja a szőlősgazda, hogy ő hogy egyáltalán nem követel semmilyen igazságtalanságot, hiszen ennyiben állapodtak meg. És a példázatnak az utolsó mondata pedig így hangzik, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Itt is a farizeusokat állítja pengellérre Jézus, és itt is ugye nem a farizeus, tehát nem azok az emberek a kérdés, hanem az ilyen típusú gondolkodás. Az idősebb fiúnak a gondolkodása, aki nem tud mit kezdeni az atyának a jóságával, szeretetével. Ennek a három estének azt a címet adtam, hogy a tékozó Isten, nem az én ötletem volt ez. Nem is gondolom azt, hogy plagizáltam, de azt azért elmondom, hogy egy amerikai teológusnak, Timothy Kellernek a könyvének ugyanez a címe, és ennek a nyomán született meg ez a cím, ugye a tékozó Isten. Miért is lenne tékozó? Ebben a történetben a fiatalabbik fiú kívül miért mondhatnám bárkire azt, hogy tékozó? Tékozó az idősebbik azért, mert nem tud élni azzal a jósággal, azzal a kegyelemmel, amit kap. Vagyis ő nem elszórja a pénzt, egyszerűen csak nem tudja felhasználni azt az áldást, amit kap. És hogy miért tékozó az Isten? Azért, mert a mi emberi gondolkodásunk szerint tékozó szórja a szeretetét, az áldását minden embernek. Mert sokszor gondolnánk arra, hogy kapja az, aki megérdemli, és kapjon annyit, amennyit megérdemel. De hát ezekből a mondatokból csak az hibázik, hogy mi akarjuk meghatározni azt, hogy ki mennyit érdemel. És ez bizony a mi gondolkodásunknak a beszűkülését jelzi, amikor ez mindenképpen valamiféle ítélkezéshez vezet. Minden egyes estén elmondtam, és ezt ma is meg fogom tenni. Isten mindenkit egyformán szeret, és nekünk embereknek semmilyen lehetőségünk nincsen arra, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen módon is állást foglaljunk. Mert mi magunk ugyanolyan méltatlanok vagyunk, mint bárki más. Egyszer egy igehirdetésben egy igehirdető egy ilyen képet használt, hogy ha az Isten akaratának a teljesítését ahhoz a képhez hasonlítom, hogy el tudok-e menni a korlátig, most itt alkalmazom itt a helyszínre ezt a példát, akkor nem az a kérdés, hogy eddig tudtam-e elmenni, vagy csak eddig. Mert nem vagyok a korlátnál. És hogyha ide lépek, akkor visszafordulhatok, és aki ott áll, annak mondhatom, hogy he-he, te csak odáig tudtál eljutni. Te nem voltál képes eljutni odáig, ameddig én eljutottam. De amikor megfordulok és hátranézek, akkor pont hátat fordítok a célomnak, hátat fordítok az engem hívó Istennek. És még az, aki itt áll, továbbra is a helyes irányba néz, addig én magam pont azzal rontottam el, hogy valaki más fölötti ítélkezésre használtam azt a pozíciót, azt a helyzetet, amit én megkaptam az Istentől. Mert nem a magam erejéből, és nem a magam tehetségével, és nem a magam szintugrásával jutottam odáig, hanem Isten kegyelme, jósága, szeretete vitte engem addig a pontig. És ha visszafordulok is, akkor legfeljebb annyit tehetek, hogy gyere barátom, megfogom a kezed, én már itt vagyok, menjünk együtt. Hát, ha neked is könnyű lesz. A tékozó Isten szórja a szeretetét, a kegyelmét, az áldását minden embernek. A csoda az az, amikor átélhetjük azt, hogy eltalál minket ez a szeretet, ez az áldás, ez a kegyelem. Amikor ráébredhetünk arra, hogy mindaz, amit elértünk, mindaz, ahova eljutottunk, az az Isten kegyelmes szeretetéből adódik. Ha nem ébredünk rá, lehet, hogy arra van szükségünk, mint a tékozló fiúnak. Valahova nagyon mélyre kerülni. Megérezni, hogy mi az, amikor igazán lent vagyunk, de nem biztos, hogy ezt akar. Isten ma este is, és életünk minden napján az ő kegyelmes szeretetével fordul hozzá, és minden emberhez. És csak azt kéri, hogy ebben legyünk vele. Mint ahogyan az édesapa kérte az idősebbik fiút. Fiam, te mindig velem vagy, és minden a tiéd. Gyere, most egy picit átfogalmazom, gyere, és vigadozz, és örülj velem együtt. Mindenki, aki megtalálja a hozzám vezető utat. Ámen, imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a világosságot, amelyet átmentben mutatsz meg nekünk, és amely karácsony felé visz minket. Köszönjük neked a betlehemi csillagot, amely belerúgta az éjszakát. Köszönjük neked egyszülött fiadat, aki beragyogja ennek a világnak a sötétségét, és beragyogja a mi életünknek a sötétségét is. Köszönjük, hogy benne a te szeretetedet küldted el nekünk, és köszönjük, hogy ez a szeretet teljes szeretet. Pontosan úgy, és olyannak szeretsz minket, amilyenek vagyunk, és terelgetsz, és támogatsz, és segítesz minket. Ezt a szeretetet adod nekünk, amely kiűzi a félelmet, amely kiűzi az aggodalmat, ami kiűzi a negatív megnyilvánulásokat és viszonyulásokat mások felé és saját magunk felé egyaránt. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhatjuk a te közelségedet az adventi időben is, és életünk minden napján. Köszönjük, hogy áldó hatalmad oltalma minden helyzetünkben valóságos tapasztalattá válik számunkra. Köszönjük, hogy akármi is történik velünk ebben az életben, mindig tudhatjuk, hogy a te szereteted vesz körül minket, oltalmaz, támogat, segít. Urunk, ezen a mai estén imádkozunk ezért a gyülekezetért, imádkozunk mindenkiért, aki valamilyen módon ide kapcsolódónak érzi és hallja magát. Köszönjük azt, hogy vannak fiatalok és idősek. Köszönjük, hogy vannak egészségesek és könyörgünk azokért, akiknek valamilyen betegséget kell elhordozniuk. Köszönjük áldásodat, amelyel elkísérett személyes életünket és közös találkozásainkat. Köszönjük ezt a várost, amelyben élhetünk. Köszönjük ezt a hazát, ezt a nemzetet, amelynek a tagja. Szól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekéig.